Az adatépítész az ország első független, nem céges vagy állami szponzorált adatos podcastja. Több mint 4 éve rendszeresen szállítja a témákat, rövidebb ismeretterjesztő magyarázatokat a data science világából. A podcast ingyenes, és az is marad, hiszen küldetése van. Elkészítése viszont idő, energia és még némi pénz is, ezért ahhoz, hogy továbbra is hozhassa nektek a tartalmat, esetleg tovább is fejlődjön, szükség van rátok, hallgatókra is. Ha megtehetitek, és úgy érzitek érdemes, támogathatjátok az adást a Patreonon, azaz patreon.com/adatépítész címen. A támogatás mellett extra tartalma, könyvek, segédeszközök is elérhetők a támogatók számára. Tehát még egyszer www.patreon.com/adatépítész, természetesen ékezetek nélkül. Köszönöm, hogy figyeltetek. Sziasztok! A mai epizód egy beszélgetésnek a közreadása lesz, ami az Adaptér Science Seance nevű eseményén hangzott el. Ezt korábban be is mondtam nektek, hogy személyesen elérhető leszek, vagy látható, hogy hallható leszek ezen az eseményen. És ez így is történt, és felvettem nektek ezt az eseményt, és természetesen a résztvevők engedélyével, és közreadom nektek ezt a beszélgetést, ami a mesterséges intelligencia legújabb fejleményeinek és a művészetnek a szerepéről, vagy a művészetben betöltött lehetséges és már létező szerepéről szólt, ahol hát én képviseltem a technikai oldalt, és a művészeti oldalt pedig a beszélgető társaim képviselték. Dr. Szigetvári Andrea a zeneszerző, Dr. Nemes Zé Mário költő kritikus, illetve Sárai Vonda esztéta. A beszélgetés moderátora pedig Lovász Dorottya volt. Azt hiszem, hogy mindez el is hangzik a beszélgetésben, de úgy gondoltam korrektnek, hogy azért bemutatom rögtön egy ilyen jó formában. A jó forma alatt azt értem, hogy mivel ez egy élő beszélgetésnek a felvétele volt, nem professzionális eszközökkel, ezért helyenként nem annyira jó a hangminőség, de aki szeretné érteni, az azért fogja érteni, élvezhető. Nem, nyilván nem egy stúdió minőség, nem mint hogyha én amúgy stúdió minőséget szoktam volna produkálni, de tudjátok, hogy mire gondolok. Remélem tetszik nektek, hogyha nem tudtatok elmenni erre az előadásra, egyébként elég sokan voltak, akkor most meg tudjátok hallgatni, és nem csak az én véleményemet, hogy nem csak engem fogtok hallgatni, hanem a beszélgető társaimért is, akik ugye más irányból érkeznek, mint én, és emiatt szerintem ez egy izgalmas és érdekes beszélgetés volt.
Szuper, köszi szépen. Szóval én Lovász Dorottya vagyok, és most gyorsan bemutatom a vendégeinket, és utána kicsit körbejárjuk ezt a mesterséges intelligencia és művészet témát így együtt. Egy óráig fogunk egymással beszélgetni, utána pedig 30 percig a kérdéseitekre válaszolunk. Szóval kezdjük is a vendégeink bemutatását. Tehát itt van velem Bicó Zoltán, mesterséges intelligencia és adatszakértő, az Adatépítész Podcast házigazdája. Itt van velem Sárai Vanda esztéta, kurátor, az ELTE BTK filozófia-tudományi doktori iskolájának hallgatója. Itt van velem dr. Szigetvári Andrea, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, az elektroakusztikus zeneszerzés és számítógépes zene oktatója. És nem utolsó sorban dr. Nemes Zé Mário, költőkritikus esztéta, az ELTE BTK esztétika tanszékének adjunktusa. Szuper! Szóval szerintem az lenne a legjobb, hogyha először ebben a művészet és mesterséges intelligencia témában először arról beszélnénk, nagyon-nagyon röviden, nyilván mivel egy óra a rendelkezésünkre, hogy mégis mi az a mesterséges intelligencia? Tehát mi az, ami megkülönböztet egy mesterséges intelligenciát mondjuk egy robottól? Csak azért, hogy mindenkit úgymond egy platformra hozzunk a beszélgetésben, hogy mindenki számára érthető legyen, hogy mégis mit jelent ez a mesterséges intelligencia is. Szabad a rablás, előttetek a mikrofonok, nyugodtan választhatok belőle.
Mivel mindenki rám néz, azért úgy érzem, hogy nem vagyok megszólítva. Jó, nagyon nehéz kérdést tettél fel, mert ez vicces, hogy ebben az a területen dolgozom, de nem tudom definiálni. De ez nem azért van, mert nagyon béna vagyok, hanem mert nincs igazából kanonizált definíciónk arra, hogy mi az, hogy intelligencia. Most a mesterséges, azt hagyjuk egyelőre zárójelben. Tehát, hogy több definíció van persze arra, hogy mi az, hogy mitől inkeréges egy ember, de hogy nincs olyan mérőszámunk, vagy tesztünk, vagy bármink, amire azt mondjuk, hogy oké, aki ezt elvégzi, vagy mit tudom, 87%-ot hoz az inteligens, és hogyha, mit tudom én, a csimpánz csak 56-ot tud, de már majdnem ott van, nem tudom, és akkor így, tehát nincs ilyen fogalom. Szóval, ha szigorúak akarunk lenni tudományosan, akkor erre a kérdés az a válasz, hogy nincs válasz. Ez mondjuk így nem lendíti előre a beszélgetést, úgyhogy menjünk a kevésbé szigorú irányba. Az pedig az, hogy akkor beszélünk, tehát a mesterséges intelligencia IT oldalról, tehát informatika oldalról, az egy tudományága az informatikának, és az a tudományága, amikor a számítógép olyan jellegű viselkedést mutat, mivel, ez a jobb szó egyébként, mert nem csinál ilyet egyelőre, meg az is kérdés, hogy valaha fog-e, de egyelőre semmiképp, ami emlékeztet arra, amit egyébként intelligenciának tartunk úgy általában. Például tanul, nem értem ezt a példát mondtam, mert ma, ami van létező mesterséges intelligencia alkalmazás, az kivétel nélkül gépi tanulás. Én jobban is szeretem használni ezt a szót, van a szakmában ez a vicc, hogyha értékesítői PPT prezentáció készül, akkor AI, ha valamit csinálni is kell, akkor gépi tanulás. De hogy nem értett minden viccnek volna napja. Szóval, hogy gépi tanulásról beszélünk a gyakorlatban, ami pedig ilyen leegyszerűsítve mondom, de nem is fontos most, hogy ha majd lesz olyan részlet, ami fontos, akkor majd megpróbálom kiemelni. De az a lényeg, hogy van valami, vagy egy nagy mennyiségű adathalmaz, tehát például rengeteg írott szöveg, vagy zene, vagy film, vagy kép, ami alapján a gép különböző algoritmusok, ezek a mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével összefüggéseket tár fel magának, azt rögzíti, tehát magyarul tanul, erre ezt mondjuk gépi tanulásnak, és utána ezt a tanulást fel tudja használni, tudja inferálni magát, tehát ki lehet olvasni vele új dolgokat. Most ez a tanulás, hogyha valakit mondjuk műszaki oldalról kérdezünk, és nagyon szigorúak, azt mondja, hogy ez egy ilyen duma, de az történik, hogy függvény optimalizálunk, tehát hogy van egy költségfüggvényünk, nem, ez nem lesz nagyon matekos, de hogy a költségfüggvény az az, hogy valami tippel a számítógép, és az mennyire van messze a valóságtól. Tehát az a cél, hogy csinálni egy mesterséges intelligencia alkalmazás, ami gyerekek testmagasságát jósolja meg, bemenő adatok alapján, például mennyi idős, kisfiú vagy kislány, tudom én, nem tudom, ez mondjuk elég ez a két bemenet, tegyük fel, és akkor azt mondjuk, hogy szerintem 160 lesz az alany, és valójában 157, akkor 3 centi volt a költségünk, ezt értjük. És ezt a költséget próbálja minimalizálni a tanulás során, és amikor írt magának egy olyan összefüggést, mondjuk életkor plusz testtömegindex meg 2 per, nem tudom, gyök 7, valami összefüggést írt magának, akkor ha olyat talált, ami a legkisebb ilyen hibát generálja, akkor van kész. Ez a gépi tanulás. Tehát ez nem egy olyan misztikus dolog. Azért tudja a misztikusság hatását kelteni, mert ha nagyon sok adaton, nagyon bonyolult függvények mennek, akkor tényleg tud olyat állni, mert azt mondja az ember, hogy de ez továbbra is akkor is csak egy gép. Ez az, amiről tudunk ma beszélni, mert ami gondolom, hogy az apropója az alkalomnak, a ChatGPT, Online Midjourney, és ezek a generatív programok, ez mind gépi tanulás. Neki belülről nincs belső koncepciója a világról, nincs fogalma arról, hogy amit kérsz tőle, hogy szeretnék egy képet, amin kiskacsa van, ez legyen, megrajzolva, mint egy gyerekkönyv legyen, zöld és egy tavon úszol, és ezt tényleg megcsinálja, és állati jól néz ki. Ezt tudom, mert a filmnek csináltam, illusztráltam mesét így, hogy a Midjourney képeivel. De neki fogalma nincs arról, hogy mi az a kiskacsa meg a tó. Tehát, hogy neki erről belül nincs koncepciója, annak ellenére, hogy egyébként úgy tud csinálni, mintha lenne. Hosszan mondtam el, hogy mi az, de hogy arra gondolom, hogy ez egy mini alapozó, és most már be is fogom csak.
Én is hozzátennék rám, tehát hogy nekem is ez egy nagy kérdés, hogy mi az, hogy mesterséges intelligencia és zene, és most ezt keresem, de még egyelőre nagyon keresem. És beszélgettem egy programozóval, és abban maradtunk, hogy tulajdonképpen a zenében az algoritmikus zene az már mesterséges intelligenciának tekinthető, még a tanulás előtt. Tehát nem kell még tanulnia a gépnek ahhoz, hogy már annak legyen tekinthető. Ez persze definíció kérdése, csak aztán rá is kerestem a neten is egyébként, ezek a dolgok már úgy említődnek, mint mesterséges intelligencia. Tehát, hogyha én emberként meg tudok fogalmazni egy algoritmust, és azzal létre tudok hozni különböző új zenéket, az már mesterséges intelligencia. És ez egy kicsit nekem fontos is, mert ugye attól kezdve, hogy majd elkezd tanulni a gép, és ő csinálja meg az algoritmusokat, olyan dolgokat tud formalizálni, amikre én az emberi agyammal nem vagyok képes, ahogy játszott is egyébként, hogy ugye az általunk létrehozott algoritmusokkal nagyon sok mindent nem tudunk magunkról, tehát nem tudjuk azt, hogy Bach miért volt zseni. Mert nem tudjuk a Bachot formalizálni oly módon, hogy olyan műveket írjon, amit a Bach. Valami hasonlót tudunk, mint hogyha egy középiskolás konzis, aki ezt a stílusgyakorlatot tanulja, az meg tudja csinálni, de azt, hogy mit a Bach, azt még mindig nem tudjuk.
Köszönöm szépen. Szerintem vágjunk is bele a témába, szóval az első ilyen kérdésem az lenne igazából felétek, hogy szerintetek a művészet és a mesterséges intelligencia hol tud találkozni egymással, vagy hogyan lehetne hasznosítható a két terület egymással?
Kezdem akkor ezt én, sziasztok! Sokat gondolkoztam én is, mielőtt idejöttem, és én úgy szeretek erről beszélni, vagy úgy szeretem ezt meghatározni, hogy a mesterséges intelligencia az egy eszköz. Ugyanilyen eszköz, mint ami 100x évvel ezelőtt mondjuk a fotográfia volt, amitől szintén halálosan be voltunk rezelve, mert akkoriban elődeinkben voltak rezelve, hogy akkor ez most a művészetnek a vége, és innentől nem megszűnik a festészet, és ez dróba fogja dönteni a korábban ismert művészeti intézményrendszert, és ugye ez valójában most már így kijelenthetjük, hogy ez nem történt meg. Viszont kaptunk egy új eszközt, amivel egy teljesen újfajta művészeti látásmód és művészeti alkotási lehetőség adódott az emberek számára, amivel kifejezhetik magukat, és azt, hogy azt a látványvilágot, amit meg akarnak teremteni, azt milyen eszközzel teszik. Úgyhogy ezen a folyamaton azt gondolom, hogy csak a fotót nézzük, ezen a folyamaton egyszer már valamilyen formában végigmentünk, és én kicsit azt gondolom, hogy így a mesterséges intelligenciával is. Ha szelidül kicsit ez a mostani ilyen, nem tudom, kicsit olyan hisztérikusnak is nevezhető pánik, hogy akkor most ez így a művészetnek a vége, vagy a művészeknek a vége, akkor szerintem erről is fogunk tudni úgy gondolkodni, hogy ez egy eszköz, amihez a művészek nyúlhatnak.
Kapcsolódnék az elhangzott gondolatokhoz. Ugye az megfigyelhető, szerintem a fotó az egy jó példa volt, ugyanis tényleg megfigyelhető itt a média technológiai történetben, hogy egyes új technológiai vagy médiatechnikai innovációk azok úgy robbannak be a társadalomban, hogy hirtelen okoznak egy ilyen kulturális pánikot sok esetben. Tehát mivel felülvizsgálják azt a médiatechnológiai hierarchiát, ami éppen az adott korszakban fennáll. Hirtelen jön valami új eszköz, és akkor hirtelen azt mondjuk, hogy valaminek a halálát hozvezet ez. Tehát, hogy igen, a fotó, a festészet halála, és így tovább, aztán a rádió, a tévé, aztán, amit ezt mind eljátszottuk, ezen mind végigmentünk, ezeken a típusú ilyen halál narratívákon. Ugye ez most is érzékelődik, most is előjön ez, hogy akkor na, itt a text-to-image programok, és akkor hát ez megint csak, nem tudom, a festészet halál, a képzőművészet halál, így levetítve ezt a dolgot. Én ezzel kapcsolatban hasonlóan szkeptikus vagyok, tehát hogy valószínűleg nem erről van itt szó. Ugyanakkor azért tegyük hozzá, hogy a technológiának a viszonya, vagy a mi viszonyunk a technológiához, az megváltozott. Tehát itt a 20.-21. században értve ez alatt azt, hogy azért a technológiának ez az eszköz jellege, ez az instrumentalitása, ez azért előteljesen kezd megkérdőjeleződni. Tehát, hogy olyan értelemben, hogy persze, hát így a hétköznapok technológia használók, oké, tehát úgy gondoljuk, úgy képzeljük el ezt, hogy tényleg mint egy fúrót, vagy egy klasszikus mechanikus eszközt használjuk ezeket, és van egy hierarchiánk, mi vagyunk emberi értelemben a technológia urai, ő a mi szolgáljunk, stb. De ez a viszony, ez azért átalakul itt a tényleg a modern digitális kultúrában, meg platformkapitalizmusban, meg ezekben a közegekben, vagy akár nevezhetjük ezt a más filozófiai orientációt keresve, ezt egy posztmodern állapotnak is. Tehát ebben a szituációban azért egyre jobban érezzük, hogy a technológia is használ minket, tehát hogy mi is valójában instrumentalizálódunk ezekben a viszonyokban. Nem olyan egyszerű eldönteni, hát mondjuk ilyen filozófiai szempontból, hogy itt milyen pozícióról is beszélünk, mert az emberfogalma is átalakul ennek mentén. Én itt a legelső definíciós kérdéshez mennék vissza, hogy mi a mesterséges intelligencia. Gondolkodunk erről. De hát éppen elhangzott ez, hogy oké, de hát egyáltalán mi az intelligencia? Azt se tudjuk. Szerintem ezek a kérdések, ezek rádöbbentenek minket arra, sok esetben most itt az alapvető kulturális pánikon túl, hogy hát valójában azt se tudjuk, hogy mi a nem mesterséges intelligencia. Tehát, hogy ki vagy mi az ember. Ami a saját határait kénytelen újra meghúzni a mesterséges intelligenciával szemben. A művészetben is. Ki a művész? Egyáltalán is mi az a mesterséges intelligencia? Művész, nem művész, eszköz, és így tovább. Tehát itt bomlik ki a dolognak a frontja, esztétikailag is akár.
Én alapvetően egyetértek veletek. Aminek nem nagyon van súlya, mert ezt értetek, én meg nem. Viszont egy picit cizellem, hogy szerintem van itt, tehát hogy szerintem az AI a művészetek terén is átalakulást hoz. Szerintem lesz, ami meghal. A fotográfiában is így volt. Mi halt meg? A portréfestés. Tehát, hogy mindenkiről, jó nem, a tehetősebb emberekről a régi időben, mikor elérték a kb. 18 évet, ez kutatásként 10-20 évet, akkor készült róluk egy portré. Nem készül ma már senkiről portré,
de
talán
nem,
a... Jó, bocsánat, biztosan van, akiről készült portré, de lényegesen ritkább, mint mondjuk 200 éve, vagy 100 éve. Kis, néhány kivételtől eltekintve ez a műfaj, ez... nem mondhatjuk, hogy meghalt, de erősen kihadott, egy egzotikus állatfajává, míg régen sokkal-sokkal elterjedtebb volt, és igazából inkább költségkérdés volt, hogy szeretett volna mindenki, csak ez. Ugyanakkor létrejött egy teljesen új műfaj, ez a portréfotózás, meg minden más fotózás is. Szerintem nagyon hasonló most is a helyzet, tehát ki fog halni az a műfaj a digitális művészek körében, hogy az $5 logó rajzolás, mondjuk ez kérdéses, hogy ez művészete, de mert ezt meg fogja csinálni egy AI, de nem fog kihalni a digitális rajzművészet nagyon valószínű, sőt, biztos, hogy lesz egy presztízse annak, hogyha valakinek olyan logója lesz, amit ember készített. Mert olyan logója bárkinek lesz majd 16 centért, amit legenerált, de olyan logója, amit ember készít. Persze, ez nyilván relatív kevés olyan ember lesz, aki olyan művész lesz, hogy az egy dolog lesz, hogy ő készítette a logómat, de biztos, hogy ez egy felfokozott értékké fog válni, egy szűkebb rétegnek persze. Tehát, hogy szerintem itt egy átalakulás van, létre fognak jönni, újra, létrejött már, ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, de van már ilyen piactér, az AI suttogóknak hívják magukat, ahol kis összegekért, ezek kb. 3-5 dollár, 10 dollár, lehet venni olyan promptot, tehát olyan szöveges leírást, amit ha beírsz a Mid Journey-be, ChatGPT, tök mindegy, valamelyik ilyenbe, akkor olyan eredményt kapsz, amit akarsz. Tehát olyan alkotó, mert ez egy kreatív tekintség, akik azt árulják, hogy hogyan tudod ezeket az AI eszközöket úgy használni, hogy az neked tessen, és olyan legyen az eredmény, amilyen. Tehát egy ilyen új piac létrejött. Most, hogy ez lesz olyan, mint amilyen ma a portréfotózás, vagy ez egy művészetté nem esül, hát ezt én nem tudom megmondani. Fogalmam sincs. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De hogy új dolgok jönnek létre, valami szerintem részterületek lehet, hogy meg fognak hasadni egyes művészeti ágakról, és lehet, hogy meg fognak szűnni, vagy olyan szűkké válnak, hogy azt lehet mondani, hogy félimetik, hogy megszűnt. De azt én sem gondolom, hogy itt bármilyen emberi művészet most meg fog szűnni, és jövőben már csak AI-ek fognak alkotásokat készíteni, ezt el sem tudom képzelni. Már csak azért sem, mert mindenképpen az egy emberi, az biztos, hogy egy státusz lesz, hogy ezt egy ember készítette. Még akkor is, hogyha lehet, hogy azért bonyolultabbak, meg nem tudom, mit tud készíteni. Ugye egy művészetben nem az a trubár, hogy marha nehéz így képet festeni, ez önmagában még nem művészet. Nagyon gyorsan tud valaki zongorázni, az még az is egy szín, például én nem tudok, de hogy nem attól bakabak, hogy viszonyatosan nagy oktávot hosszan le tud fogni valamit. Hanem attól, hát hogy mitől azt nem tudom, de nem attól az biztos. De az AI meg ilyenben lenne ügyes, hogy
olyat is tud írni, amit egy ember nem tud lejátszani, vagy gyorsabb, vagy nem tudom, és ez lehet érdekes, de önmagában ez nem egy emberi művészetet helyettesítő tevékenység, szerintem.
Uh-huh. Én hozzátennék valamit, és nem el lehet mondani akarok, inkább csak egy picit így kibontanám ezt, vagy egy picit így specifikálnám a dolgot, hogy igen, oké, tehát hogy itt vannak ezek a nagy ilyen médiatechnológiai paradigmaváltások, megjelenik valami, ez átrendezi a hierarchiát. Tehát én inkább ezt mondanám, de ugyanakkor meg nem hal meg semmi. Tehát, hogy ezt értem úgy, hogy azért azt látjuk, hogy nyilván a mondjuk az analógból a digitálisra való váltásban nagyon sok médium úgymond kiszorult a kulturális mainstreamből, de ez nem azt jelenti, hogy eltűnt, csak megváltozott a jelentése. Hát most éppen, hogy egy ilyen retro-analóg kulturális trendben vagyunk, én már két hónapja Walkman-t akarok venni, tehát hogy ezt keresem, hogy hol van már a Walkman-em, mert a régi Walkman-eimnek a motorja már nem működik, és most próbálok újra Walkman-t szerezni, és akkor rá vagyok arra kényszerülve, hogy ne régi Walkman-t vegyek, hanem újra gyártott régi Walkman-t, ugye azon, ami már pendrive is van, meg ezek, tehát valójában ezzel csak azt akarom mondani, hogy azért ez egy nagyon összetett időbeli megtörténeti folyamat. Ezek a média, technológia, történet, vagy kulturális, a technokultúra, mint olyan, az szerintem nem egy ilyen lineáris sztori, hogy valami megszületik és meghal, mert kiszorítja egy másik dolog, megváltozik a súlya, de bizonyos dolgok így lappanganak majd, és akár visszatérhetnek, amikor megváltozik ehhez a viszonyunk. És a művészet, amit ez tetszett nagyon, ez a logó kérdés, de szerintem ez meg már arra utal, hogy valójában itt is érdemes differenciálni, itt nagyon sok társadalmi szegmens és szakma át fog alakulni. Ez a dolog, amiről beszélünk, ez alapvetően tényleg nagyon, mondjuk a dizájnt, meg az alkalmazott grafikát, azt nagyon keményen fogja érinteni. De ez nem biztos, hogy ugye, de a művészetnek egy szélesebb kontextusát értve, vagy mondjuk a vizuális kultúrának egy szélesebb kontextusát értve, azért a dolog meg valószínűleg bonyolultabb lesz.
Igen, bocsánat, itt a zenei oldalról esetleg, hogyha van gondolatod, mitől művész Bach, vagy nem művész témához esetleg, hogyha...
Én azt gondolom, hogy a mindenféle technológiának a megjelenése akkor érdekes, legalábbis számomra, hogyha ez magával hozza újfajta alkotásoknak a létrejöttét, tehát ami tényleg valami újat hoz a zenében különösen. De, és akkor nem érdekes számomra, ami meg fog történni, ez ilyen monetizált történetek, tehát pontosan az alkalmazott zenéket, szerintem pillanatokon belül minden ezeket az egyforma filmzenéket, meg az egyforma pop zenéket simán meg fogja tudni írni az AI. Tehát ott, ahol sok pénzt lehet keresni, nem tudom mi lesz, ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, de számomra az érdekes, amit ugye mit csinálunk az elektronikus zenével, hogy amikor megjelent a technológia, akkor valami egészen más műfaj létrejött, a hangot meg lehetett fogni, mint egy gyurmát, el lehetett vele kezdeni egészen másképp dolgozni. És szerintem ez fog megmaradni leginkább, vagy ez lesz az érdekes az AI után is, hogy az emberi kreativitás, hogy hogyan tudja majd, ugye nem felülmúlni, hanem még mindig valami érdekeset létrehozni, mert ugye az AI egyelőre abból tud dolgozni, ami már volt. Tehát ugye abból tudja az adatokat összeszedni, másképp kombinálja valószínűleg, de ezt én nem tudom, hogy így lesz, ez csak én, amit gondolok erről, mert hát tényleg olyan ponton vagyunk, amikor pont nem lehet szerintem semmit tudni, hogy most mi lesz. De hogy ezek talán ilyen optimista remények, hogy ugye ami volt, abból tud kombinálni, de azt, amit az ember ki tud találni, és ami teljesen új, hogy azt talán nem. De hát aztán lehet, hogy ez nem igaz.
És mit gondoltok az adaptációról? Szóval felmerült ez, hogy mondjuk a portréfestést felváltotta a fotográfia. Hát valóban, csak hát nem mindegy, hogy mennyi idő alatt. Szóval az sem mindegy, hogy mondjuk egy művésznek az egyik nap van, nem tudom, mondok valamit, havi 15 megrendelése, nem tudom, logó készítésre, aztán a másik hónapban már csak 2. Szóval nyilván mindegy, tehát hogy engem most az érdekelne, hogyha arról mondanátok egy pár gondolatot, hogy mondjuk szerintetek olyan szempontból hogyan érinti ez, nem tudom, egy akár budapesti, vagy bármilyen más városban, közös községben, faluban élő művésznek az életét, hogy mondjuk egyik napról a másikra, nem tudom, lehet, hogy lecsökken a megrendelésének a száma. Ez egy releváns kérdés, hogy ezzel nyilván az állam valószínűleg nem fog csinálni semmit. az a feltételezésem. Ti mit gondoltok erről? Most, amit a portréhoz szeretném azért azt hozzátenni, szerintem a portrénál is ad van, hogy magát a műfajt változtatta meg a fotó. Tehát portré az van. Hát nézzük meg a Dr. Máriás politikus portréit. Az portré szerintem, de ugye nem olyan portré, mint amikor fegyelmezetten szépen valaki odaül és úgy lefestjük, ahogy van. Tehát ez a fajta portré valóban megszűnt, vagy nem tudom. De hát egy csomó minden másfajta portré van, és pontosan egyfajta újabb kreativitást hívott elő az, hogy, hogy a másikat azt meg tudjuk egy egyszerű fényképezéssel oldani.
Akkor mondom én. Én két jelenséget látok. Az egyik azzal kezdem, hogy mit jöttök válasz a kérdésre, vagy az én válaszom a kérdésre. Szerintem viharos gyorsasággal fog történni, mert minden új technológia, főleg ami az információtechnológia terén van, az egyre rövidebb és rövidebb adaptációs idővel rendelkezik. Hogy mi fog történni ezzel a művészet, szerintem a művészeket nem az AI fogja leváltani. A művészeket azok a művészek fogják leváltani, akik AI-t használnak. Én ezt gondolom. És ez átvezet a másik gondolatomhoz, bár mondom, én ebből az irányból abszolút naiv vagyok, a művészetek irányából, de hogy azt gondolom, hogy bizonyos szempontból ez jó, nyilván nem annak a művésznek, akinek már holnapra mondjuk egy logó készítőnek, de hogy segít abban szerintem, hogy mélyebbre ássunk egyen, mint emberiség, vagy nem tudom mi művészet, és jobban megragadjuk a lényegét. Mert hogy miért festettünk régen sok portrét relatíve, most visszatérek ehhez, mert hát az emberek akartak egy képet magukról. Relatíve volt egy része, ami művészet, meg volt egy olyan része, ami gyakorlatilag egy ilyen dokumentációs igény, hogy na akkor hogy néztem ki, amikor felnőtté váltam. Nyilván kis, plusz kis akkori Photoshop nyilván. Bár ugye a Habsburgokról azt az állat azért már nem vették le, mert az már... De hogy most már ezt a részt, hogy dokumentációs igény van, meg hogy szeretnénk egy logót, mert a cégnek kell egy logó, mert a honlapra amit fel kell rakni, bevallok mindent. Szóval, hogy ezt meg fogja csinálni az AI. És akkor csak idéző, nagyon nagy idézőjel ment. A művészetre csak az maradt, hogy a művészeti részt csinálják meg. Tehát az a rész, amihez azért kellett a művész, mert megvoltak azok a készségeik, hogy le tudott egy emberi arcot festeni jól. Arra ilyen szempontból nem lesz igény, mert le tudjuk fényképezni, és jobb lesz. Vagy ugyanolyan jó lesz. Tehát, hogy meg fogjuk ragadni a valóságot, és el fogjuk tudni menteni, mint dokumentum, és kész. Tehát mire marad igény? A művészi részre. Ami nem ez, hogy hát tudjuk, hogy hol volt az anyajegyem, meg nem tudom, milyen színű volt a szemem, hanem hogy ragadja meg azt, aki én vagyok. És az látszódjon a portrémon. És lehet, hogy nem jól fogalmazom meg, de talán érthető. Tehát, hogy a logóban is az, hogy kell nekem egy logó, igen, a cég neve A-val meg C-vel kezdődik, akkor tök jó lenne az arra meg a C-re hasonlítani, és akkor valamit tamborra rajzolj ki, és legyen egy frankó színe, amit ki tudok nyomtatni, és a pólón is jól néz ki. Ezt meg fogja oldani az AI. De hogyha olyat szeretnék, ami kifejezi az én identitásom, hülyen ami logóját, vagy cégnek van, de annak is lehet identitás. Valami olyat kifejez, amihez kell az emberi kultúra, ami benne van a művészben. Meg az ő látásmódja, meg az ő kreativitása. Ami több, bár ugye ez megint egy fogalmi kérdés, lehet, hogy most olyan területen beszélek, amihez nem értek, de több, mint az, hogy úgy kombinálok össze dolgokat, ahogy eddig nem volt, és kész. Ez is lehet kreativitás, de nem, szerintem nem ez a művészi kreativitás, hogy ez ugyanaz a kép, amit már megfestett Van Gogh, de képben. Tehát, hogy ez még talán nem. Szóval, hogy ez megmarad a művészetnek. És szerintem ez fel tudja erősíteni a művészetet, mint olyan. Mert kiszedi belőle ezt az ilyen kereskedelmi részt, meg ezt a dokumentarista igényű részt. Hát, hogy nem kell azért zenét szerezni, hogy egy random reklámnak a 20 másodperces csingője meg legyen. Amire most zenészt használunk, mert ő érte ez, ugye nem ez a művészete valószínűleg, de ő ért hozzá, hogy kell zenét összerakni, úgyhogy egy zenész csinálja. Ezt nem zenész fogja csinálni, válaszolva a felvetésre, hogy ahol sok pénzt, ott továbbra is sok pénzt fognak keresni, csak más emberek, azok, akik az AI-t csinálják. És ez egy szűkebb réteg lesz minden bizonyban, mert hogy jó skál lesz a dolg, mint minden az IT-ban. Ez ki fogja menni belőle. Most, hogy ez jó vagy nem jó, egyéni szinten ez nyilván, aki ebből él, annak az egy nem jó, de abból a szempontból, hogy a művészetére tud koncentrálni, abból a szempontból lehet jó.
lesz ez cinikus, mert aki elveszti a megélhetőségét annak. Nem ez lesz a véleménye, de szerintem értitek, hogy mire célzok így. Most globálisan mondom. Én így gondolom.
Két dolog jutott az eszembe. Az egyik a... Ami válasz is arra, amit talán kérdezel, hogy kicsit ez olyan nekem, mint amikor a stock fotók megjelentek, és hogy nyilván most is választhat egy vállalkozás, hogy felbérel egy fotográfust, aki egy, nem tudom, valamilyen kreatív kampányt összeállít neki, vagy egy stock fotó oldalról pár dollárért letölt egy ezerszer használt képet. Itt szerintem az lesz az alkalmazott művészet kérdésében az lesz a válasz erre, hogy ki milyen megrendelőnek, mire van igénye, és akinek lesz igénye arra, hogy valamilyen kreatív dolgot kapjon, az nem feltétlenül fog megelégedni azzal, amit simán letölt a Dolly-ból, hanem valami. És ez lehet, hogy egy művész fog segíteni, vagy egy designer, vagy egy grafikus, vagy nevezzük akárminek. Szóval a kérdésednek erre a részére ez lenne a válaszom. A másik inkább azt hiszem, kicsit elmentünk ebbe az alkalmazott művészet irányba, de szerintem sok nagyon izgalmas kérdések lennének abban az esetben, ahol egyáltalán nem alkalmazott kérdésekről van szó, hanem amikor mondjuk képzőművészek, digitális művészek, nehéz megfelelő kifejezést találom erre, hogy az ő munkájukat hogyan alakítja át az AI, és hogy szerintem itt lényegesen nagyobb változások vannak, mint az, hogy még egy logót megcsinálnak-e, vagy nem csinálnak meg. De nem tudom, hogy erről később akartok-e majd beszélni, vagy hogy mi lesz a...
Mehet akár most is, szóval nyugodtan. Fejtsd ki ebben a véleményedet.
Mert hogy nekem az egyik, ami izgalmas ezzel az egész mesterséges intelligencia kérdéssel, az általában mindig... Szóval alapvetően poszt-internet művésszel foglalkozom, és kritikai művészettel, és nekem mindig az érdekes, amikor valahogy a technológiában így kiszüremkedik az emberi, és hogy szerintem ezeknél a mesterséges intelligenciás történeteknél mindig az az izgalmas, amikor kiderül az, hogy mondjuk milyen adatbázisból dolgozik egy adott művész, abból az adott adatbázisból milyen emberkép tükröződik. Például nekem az egyik, hát nem kedvenc, például a borzalmasan lehangoló példám, de egy pár éve egy konferencián beszéltek arról, hogy mondjuk a Google Fotóznak az arcfelismerése az mennyire borzasztóan izgalmas, mennyire nagyon akkurátus, egészen addig, amíg mondjuk azt nem írod be, hogy gorilla, és nem kezdenek el fekete bűrű emberek megjelenni a dataset-ben. És szerintem ez lesz baromi izgalmas akkor is, amikor mondjuk arról beszélünk, hogy művészek mesterséges intelligenciát alkalmaznak, hogy mit fog tükrözni az adatbázis, ami alapján ők műalkotásokat hoznak létre, milyen. Nem tudom, például most hoztam is egy példát, ami szerintem nagyon izgalmas van benne. Van benne mesterséges intelligencia, ChatGPT minden is. A Hyperallergic-en jelent meg egy cikk néhány héttel ezelőtt egy MoMA-s kiállításról. A művész nevét felírtam, mert nem képtelen vagyok neveket megjegyezni, Refik Aladol. A kiállítás címe pedig Unsupervised Machine Hallucinations. És a kiállítás a MoMA publikusan elérhető gyűjteményéből rakott össze egy művet. Ez nyilván egy ilyen gépi tanulási modell, ami tehát ilyen real-time generál alkotásokat azoknak, akik odaállnak ezért a baromi nagy kijelző elé. És erről a kiállításról a Hyperallergic nevű oldalon megjelent egy ChatGPT által írt review, ami, ahogy a ChatGPT szerkesztői is hozzátették, pont olyan unalmas volt, mint amit mondjuk sok esetben más, hát nem csak angol nyelvű, de mondjuk azt akkor, hogy az angol nyelvű rövid kritikákat közlő oldalakon szokott, ezért csavartak rajta egyet, és meg egy olyan promptot írtak be hozzá, hogy akkor ugyanezt a kritikát írja meg egy posztkolonialista szemszögből. És baromi jó lett amúgy, vagy hát ahhoz képest, amilyen semmitmondó az előző verzió volt, és szuperül reflektált arra, hogy rendben, akkor a MoMA gyűjteményéből létrejönnek ezek a marha izgi, nagyon-nagyon dekoratív művek, de hogy valójában továbbra is ott leszünk, hogy az egyik legkirekesztőbb amerikai múzeum nem kifejezetten divers gyűjteményéből generálunk újabb és újabb történeteket. Ez nem annyira fog, tehát semmiféle módon nem fog segíteni azon a problémán, hogy továbbra is baromi nagy problémák vannak ezeknek a gyűjteményeknek az összeállításával. És erre ezt viszonylag a ChatGPT nyilván nagyon sok poszkol tanulmányon és szövegen is, nem tudom, azon is betanult, ezt tök jól amúgy leírta. Úgyhogy szerintem ezek azok a nagyon izgalmas kérdések, amik akár túlmutathatnak így az alkalmazott művészetnek a területén, és úgy általában szerintem ugye mesterséges intelligenciának a határai problémáiról szerintem izgalmas kérdéseket vett fel.
Igen, ehhez annyiban csatlakoznék, hogy, hogy ugye most persze ez szemlélet kérdése, de mondhatjuk azt, hogy tehát az információ azért nem ártatlan. Tehát, vagy ha még ezt megengedjük is, akkor mondhatjuk azt, hogy azért az adatbázisok, azok a rendszerek, módok, ahogy bizonyos információkat gyűjtünk, szelektáltunk és meghatároztunk, vagy akár aminek mentén ezeket kanonikusnak tekintjük, ugye múzeumok, és így tovább, a múzeumi adatbázisok. Ezeknek a működése, és mondjuk azoknak aztán az AI generálta műveknek a működése, amik ilyen adatbázisokra vezethetők vissza, ahogy ez elhangzott, ezek értelmezhetőek és értelmezendőek ideológiakritikailag, politikailag, és így tovább. Tehát ez egy nagyon aktuális probléma, hogy ugye, itt megcsinálódnak dolgok, de hát mégis miből? Tehát, hogy most így ez is egy metafora, de mi az AI-nak a tudattalanja? Tehát, hogy honnan jön, amit ő csinál? És akkor ide vezetődünk vissza, hogy ez a AI tudattalanja, az lehet, hogy igényli a mi szempontunkból, vagy kortárs esztétika szempontjából ezeket a típusú, hát nem tudom, digitális pszichoanalízist. Tehát, hogy így el kell kezdenünk itt a panlagra lefektetni az AI-t, hogy nézzük meg, hogy mi történt pontosan, mi az, amiből ő, mi az, amiből ő dolgozik, és mi az, amit ő elfolyt, vagy nem tudom, hogy itt egy kicsit még játszunk ezekkel a pszichoanalitikus metaforákkal.
Amikor gyerekként először olvastam Asimovnak a robot novelláit, én akkor eldöntöttem, hogy robotpszichológus akarok lenni, mert ugye ott, nyilván azért, mert ők voltak a főszereplők, meg mert állati izgalmasnak tűnt, mert hogy erről szólt a novella nyilván. Az a legnagyobb szakmai sikeremnek azt tartom, hogy az vagyok. Tehát, hogy már ez valóság, csak data scientistnek hívják, nyilván nem, de hogy valójában nem, a pszichológiához kevés köze van, ért semmi, de amit a robotpszichológus a novellában csinált, az viszont teljes mérték, tehát hogy ez nekem napi szintű munkám, amit most felmutattél, ha nem is feltétlen művészeti irányból, de az, hogy milyen adatbázisból dolgozik, abban milyen adat van, és az mennyire tükrözi azt a valóságot, amiben én majd alkalmazni szeretném, az nagyon fontos. És erre van a gorillás példa is, de ez a nem művészeti, de húsba vágó példák vannak. Az USA több államában van ez a szabadlábra helyezési intézményük, hogy ott, ha valakit megvádolnak, akkor ha nem olyan jellegű a bűncselekmény, akkor bizonyos pénzösszeget, ha befizet, akkor szabadlábon védekezhet. Nem vagyok jogász, de ez a lényeg. De ennek van egy folyamata, hogy eldöntik, hogy mennyi ez a pénzösszeg, hogy milyen veszélyes a társadalom, stb. Na ezt automatizálták egy AI-jal, és igen nagy balhé lett belőle, mert közül kiderült, hogy hát az AI rasszista. Mert hogy kis sarkítással a feketéket konkrétan nem engedte szabadlábra. Röviden. És hát nyilván, ilyenkor felmerült, hogy nyilván az AI nem rasszista, mert nem, nincs olyan neki, hogy előítélete, mert hogy nincs olyan, hogy ő. Én nem, nagyon ellene vagyok annak az, hogy az AI-t humanizáljuk. Nem szeret. Annak ellen, hogy én is teszem ilyen, mert neki hívja, hogy ő, meg ők, meg neki, de hogy nincs ilyen, hogy AI személy. De hogy akkor a fejlesztők rasszisták mondták, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli hogy konkrétan egy ügyben, hogy ők szoftvert fejlesztenek és pénzért adják el, abszolút nem foglalkoztak ezzel. De hogy akkor mi történt? Mert hogy nincs olyan bemeneti adat ebben a konkrét esetben, hogy a vádlottnak a bőrszíne vagy a rassza most mintegy micsoda. Tehát elméletileg ugye nem tudhatja az AI, hogy akiről dönt, az fekete. Konkrétan erről van most ugye a szó. És hát, hogy ez hogy? Mert nyilván véletlenül nem tud kijönni, hogy teljesen véletlen, hogy a feketék azok maradnak a bőrébe, a többiek meg nem feltétlenül, ez nyilván nem véletlen. És így kiderült, ugye biztos mindenki tudja, hogy hát az USA-ban azért gyakori, hogy ilyen negyedek vannak, tehát hogy van a kínai negyed, meg ahol a feketék laknak, meg attól. Vannak ilyen negyedek. És hát a cím alapján volt ott, ahol data, ezt úgy hívjuk, hogy data leakage, tehát ahol adat befolyt a rendszerbe, anélkül, hogy azt mi szerettük volna, vagy a készítők szerették volna. Tehát a cím alapján elég nagy biztonsággal megtalálta a rendszer, hogy kikről van szó, és ott... Na de hogy miért hoztam meg ezt a döntést? Ez még mindig kérdés, mert kitaláltad, hogy kik a feketék, de miért hozott ilyen döntést, és hát
az derült ki, és itt reflektálok vissza, amit mondtatok, hogy az egyébként létező kutatásrendszerünk, hogy hát az korábbi évek bírói gyakorlata áttanult. Ennyi. És akkor itt most el lehet, tehát egyrészt szerintem felesleges kézni a fejlesztőket, tehát hogy most szerintem az egy teljesen jó indulatú dolog volt, hogy akkor egy évek bírói gyakorlatát, mi más tennének alapul egy ilyen esetben. És akkor itt kijön az, hogy simán örökítettük a mi kulturális dolgainkat bele az AI-ba, azáltal, hogy egyszerűen az általunk létrehozott állatokon tanult. Ilyen módon, semmilyen módon nincsen első lelki világa az AI-nak, ezért ezeket utálom, hogy amit mondtál, hogy hallucinációnak hívják ezt. Technikailag így hívják a jelenséget, igen, amikor nem tud valamit az AI, és akkor approximál valószínűségek mentén oda valamit, ami általában szokott lenni, és akkor ezt hívhatjuk hallucinációnak. Ezt azért utálom, mert ez a pszichológiai jelenség, nem hallucinál az AI, betippel valami. Most mondhatjuk azt, hogy ez hallucináció, de hát azért ez más, tehát amikor a 18-9. századi művészeket a zöld tündér, ugye az abszint formájában segítette a hallucinációban, az teljesen más jelenség, mint az, hogy ez egy AI valószínűségek mentén így betippeli, hogy a képnek a bal sarkában általában kék van, mert fölül van, és ott az ég szokott lenni. És akkor jó. Tehát, hogy vannak ilyen jelenségek, de én óvakodnék attól, hogy a pszichológiai szempontból vizsgáljuk, mert az az emberekre való az AI nem csinál ilyet. Úgy csinál, mintha lenne neki, de nincsen neki.
Hogyha egy kicsit visszakanyarodunk ez az adatbázis problematikához, akkor szerintem, ami talán a közönségnek is egy ilyen, hát, mondjuk ilyen ismert találkozási pont, meg ismert probléma lehet, az ugye az, hogy ezek a képgenerátorok ugye már ismert, tehát hogy más művészeknek a munkáiból merítenek úgymond ihletet, és hogy ez, hát úgymond egy ilyen petíció indult a mesterséges intelligencia és művészet kollaborálása ellen, mondván, hogy semmilyen módon nem említik meg az eredeti forrást, vagy nem kap ezért kifizetést a művész. Mit gondoltok, hogy ez milyen irányba mehet el? Szóval ennek mondjuk az egyik kifutása, hogy kap majd a művész pénzt, vagy teljesen ki lesz szorítva?
Ez hamar kiderül, mert a Getty Images az beperelte az OpenAI-t. Mert ugye az OpenAI állította, hogy nem használta a Getty Images képeit, csak néhány képen ott van a Getty Images logója, abban a mit generál, és hát erről valószínűleg a képekről hallott. Úgyhogy ez már most egy létező, sok dollármilliós probléma lesz a végén.
Egyelőre jogi probléma lesz, de szerintem ezt a technika meg fogja oldani. Lehet, hogy nem így lesz, én azt gondolom, hogy a zenében ugye ezeket az NFT-ket arra is lehetne használni, hogy minden mintában minden dalába ugye beleégetem a szerzőséget, és abban a pillanatban, hogy ezt felhasználom, akkor az ott van, és az be tud ketyegni. És szerintem amíg ezt nem oldják meg, addig majd jogászokkal lehet bereskedni, meg nem tudom pénzeket kifizetni, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan váltás lesz, és ez úgy már alakul. Hát az zenében már látjuk, hogy már vannak olyan mintabankok, amiket NFT-kkel dolgoznak, stb. Úgyhogy szerintem ez lesz a végső megoldás. Hát ez egy darabig még el fog azért tartani, ugyan viharosan gyors lesz minden, de azért még lesz egy kis idő, amíg. És még visszatérnék egyébként az adatbázisokra, tehát hogy ez azt gondolom, ez csak az ilyen nagyon népszerű, nagyon hype-ol dolog, hogy olyan adatbázisokból dolgozunk, amik vannak is olyan nagyon nagyok, mert a zenében iszonyatos nagy munka van azokkal az adatbázisokkal is, amiket én magam kreálok. Mert hogy például a hangszíneknél ugye azok annyira sok dimenziósak, tehát nem egy meg két, hanem nagyon sok, és annyi adatot kell feldolgozni, amit én magam nem tudok formalizálni. Tehát abban a pillanatban, hogyha segítségül hívom az AI-t, akkor egészen másképp tudok majd dolgozni. Sokkal mélyebben, hogy mondhatod, hogy mélyítjük a dolgokat, tehát valóban tudjuk majd mélyíteni a dolgokat. De olyan egyszerű dolgoknál is, hogy nem tudom, az egyik diákomnak van most egy ilyen gyűrűje, aminek a mozgásaiban lehet ugye a zenét kontrollálni. És hát azt, hogy egy ilyen mozdulatot mondjuk én leírjak, és parametrizáljak, és algoritmizáljak, hát az nagyon nehéz, iszonyatos sok adat van benne, stb., hogy ezt majd fölismeri. De megmutatom, van egy ilyen Vekinától nevű programunk, amit egy amerikai nagyon helyes nő ír, és neki megmutatjuk, hogyha így van, akkor ilyen hangot csináljon, hogyha így csinál, akkor ilyen hangot, hogyha így, akkor állítsa meg. És ezt 5 perc alatt meg tudom tanítani, és akkor már megvannak ezek a gesztusok. De egy csomó, sokkal bonyolultabb gesztus is lehet. Most láttam éppen egy japán táncos vezérel egy midi zongorát, egy Yamaha diszklavét, ugye magát tudja játszani, és a táncosnak a háta tele van érzékelőkkel, gyönyörű izmos hát egyébként, és ugye minden pont rengeteg adatot összegyűjt. Most ezt a rengeteg adatot megint embernek algoritmizálni, az teljes képtelenség, hanem ugye így mozdul, akkor azt megtanul, hogyha így mozdul, akkor egy bizonyos, nem tudom, adatbázisban, amit a zeneszerző megírt, ugye különböző dallamokat, vagy akármiket, azt fogja választani. Ha így mozdul, akkor amit. És akkor a kettőnek az interpolációja, ez pedig kiad valami egészen újat. Tehát én azt gondolom, hogy ez még mindig egy akkora terület, hogy nem kell még oda menni, hogy akkor majd a Bach, meg a Mozart, meg a nem tudom, meg a Michael Jackson, meg a mindenki majd összekeverjük, és akkor abból majd mi lesz, hogy ezekben az adatbázisokban, hanem hát még annyi dolog van azzal, amit én csinálok magamnak adatbázist, hogy azt fel tudjam dolgozni, hogy még én azt gondolom, hogy sokkal, számomra sokkal érdekesebb, mint ezekről beszélgetni, hogy majd összegyűjtöm abból, ami volt egyébként.
Én csak itt tennék egy-két kiegészítést, ugye itt a portré kapcsán ugye fölmerült itt ezen valahogy nekünk egy ilyen hasznos utalás volt ez a portré probléma, és akkor amúgy van ez csak talán érdemes, ez egy híres példa, talán érdemes elmondani, ugye ez volt ez a híres eset 2018-ban, hogy ez az Obvious kollektíva, hoz társítják ugye azt, hogy egy portréval készítettek egy portrét, egy programkód segítségével, és ez a portré volt az, ami első ilyen generált képként a Christie's aukciójában elkelt. 430 000 dollár, ez a híres példa, és akkor ugye ebben az is érdekes, hogy ugye itt az emberi oldal az már eleve nem egy konkrét szerzőjén, hanem egy kollektíva áll mögötte, és ők ugye ezt úgy intézték, hogy magát a festmény jobb sarkán programkód van, mint egy aláírás, és akkor ők ugye az AI-nak átadták itt kvázi a szerzőségnek a funkcióját, vagy a szerepét. Ez amúgy egy egészen érdekes művészileg ez a példa, de vagy művészet elméletileg, hogy mi van itt a szerzőséggel, ezt csak azért akarom felhozni, mert azért hogy is mondjam, olyan szituációkban, ahol nincs AI, ott is ez az autoritás meg szerzőiség kérdése sok esetben nagyon képlékeny. Például a különböző kollaboratív alkotások esetében, hogy ott akkor ki mit adott hozzá egyáltalán, ki volt csak mondjuk kivitelező, például ki az, aki csak legyártott valamit, akkor neki mi a szerepe ebbe a történetben? Most a kortárs művészetben azért van egy nagy hullám a kollaboratív alkotás mentén, és rengeteg aktuális ilyen típusú kérdést behoz, még hogyha nincs is MI-ja a játékban. De szerintem ez egy érdekes út, hogy ezt kell majd folyamatosan újra definiálgatnunk, meg újra megértenünk, hogy a közös interszubjektív alkotás, vagy csoportos alkotásnak a működésében mi van akkor, hogyha ott van egy non-humán ágens. Tehát, hogy őnek itt tényleg eszközszerepe van, vagy milyen szerepe van, és mit lehet neki tulajdonítani ebben a történetben. Nyilván lehet ezzel játszani is. Ez egy provokáció is, amit ők csináltak, ebben, hogy rákérdezzenek egyáltalán erre, hogy azért nem biztos, hogy mondjuk ez a romantikus alkotó én mítosza például, vagy a szerzőnek ez a kiemelt pozíciója, tehát hogy nem biztos, hogy ez egy úgymond természetes dolog, hanem ez is egy történetileg ideológiai konstruált valami, és a kortárs technológiai változásaink meg lehetőségben rákérdezzünk ezekre, akár itt az AI-nak a bevonásával a folyamatban. A másik, ez kicsit meg elvezet, de szerintem később beszéljünk még erről, ez amit te mondtál, a pszichologizálás, antropomorfizálásnak a vetületei, mert szerintem ezek ezt én értem, hogy tényleg neked nem szimpatikus ezekből, mert adott esetben ez, nem tudom, lehet, hogy valamilyen szempontból tényleg egy pontatlanságot, vagy egy ilyen helytelen viszonyulást hoz létre, nem tudom, de szerintem ez marha érdekes, hogy ez a hogy nem az, hogy mi az az mesterséges intelligencia, hanem hogy a kultúra mit gondol róla. Tehát, hogy miért van az, hogy nekünk van egy szükségszerűségünk, úgy tűnik, vagy ez lehet, hogy egy antropológiai dolog, hogy egyszerűen emberré akarjuk tenni, vagy megszemélyesíteni akarjuk. És ez a kultúrában, vagy akár az MI-nak a kulturális reprezentációjában, sci-fi-ben, a cyberpunk, a sci-fi hagyományokban ez sok esetben visszatér, hogy valami emberszerű, sőt, nem is csak az, hanem valami istenszerű, vagy mágikus, és így tovább. Ezek szerintem arra érdekes dimenziót nyitnak ki.
Igen, ez amit mondasz, ez minden évben igyekszem elmenni az Ars Electronicára, ami minden évben egyszerre így felrobbantja kicsit az agyamat. Próbálok mindent processzálni, de az, amit mondasz, hogy hogyan viszonyulunk a mesterséges intelligenciákhoz, az pont a tavalyi Ars Electronicán csapott engem, az elmúlt két évben leginkább. Ugye ezek az intelligens asszisztensek, Alexa, Siri társai, minden második vagy harmadik műtárgy, valahogy azt próbálta tematizálni, hogy ezek az intelligens asszisztensek hogyan érzik magukat ebben a szerepben, mit gondolnak rólunk, hogyan leszünk szerelmesek ezekben az asszisztensekben, milyen emberi kapcsolatot igyekszünk pótolni ezekkel a különböző mesterséges intelligenciákkal, és ilyen szempontból igen baromi érdekes, amit mondasz, hogy mit akarunk csinálni ezekből az eszközökből, amik eszköznek indulnak, de hogy ahogy rájuk tekintünk, az abszolút egy ilyen más irányba képes elmozdulni. Illetve még arra akartam reagálni szintén, amit mondasz, hogy erre a szerzőiségre, hogy pont ma olvastam több cikket is arról, hogy mennek ezek a viták arról, hogy hogyan lehet szerzői jogilag ezekre a művekre bármiféle ilyen keretet ráhúzni. Amennyire én most utána néztem, az USA-ban jelenleg most az a legkúrensebb vélekedés, hogy az AI csak az ember által készített alkotások esetében értelmezhető ez a szerep, viszont az EU-ban elvileg már az EMI közreműködésével létrejövő alkotások valamilyen formában lehetnek jogvédettek, de azt, hogy valaki rámutasson, hogy a kép mely része az, amit ember csinált, és mi az, amit gép, az szerintem egy egészen nevetséges formát ölthet jelenleg, de hogy látszólag ezzel most bürkóznak sok helyen.
Köszönöm. Még utolsó hozzászólást kérek tőletek, esetleg ehhez a utolsó kommentethez, mert utána átadjuk a szót a közönségnek, ha esetleg van még valami, amit hozzáfűznétek.
Hát ebben, amit mondtam, még azért az is érdekes, hogy ki fogja megállapítani, hogy mi a zenében, mi a mesterséges intelligens, mi nem, és akkor mikor jár a szerzőnek, aki ugye indikálja a jogot, hogy az övé, de még nem mondjuk AI-jal csinálta. Hát ez egy jó kis probléma halmaz.
Szerintem egy nagyon fontos aspektusa van ennek, hogy ki a szerző, ki a művész, hogy kiben van művészi szándék. Közlendő. Mert az AI-ban nincs. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem az, hogy egy algoritmus regenerál egy képet, az biztos, hogy ez az én véleményem persze, hogy nem művészet. Mert hogy neki nem volt üzenete, nem volt közlendője. Ő nem akarta megmutatni, hogy milyen érzés eltemetni a gyereket, elveszteni a szerelmet, boldognak, semmilyet nem akart, legenerált egy képet, amit kapott egy utasítást, egy promptban. Nincsenek szándékai. Tehát művésznek azért azt gondolom, bár ez nem az én területem, de azt gondolom, hogy az egy ilyen nulladik lépés, hogy van valami célja a művészetével. Önmagát fejezi ki, vagy valamit kifejez. Valami célja van. Lehet, hogy ez a legmagasztosabb cél, vagy lehet, hogy csak egy önkifejezés, mert az is kérdés, hogy onnan nem magasztosabb, de hogy valami célja van. Az életnek semmiféle célja nincs. Ezért is nem szeretem a humanizálni. Én azt teszem észre, hogy mikor humanizálják, akkor általában ilyen nagyon rossz értelme mellett ilyen marketingezés megy. Tehát, hogy azzal be lehet kerülni a hírekbe, hogy az AI álmodott azzal, hogy van egy algoritmusunk, aminek van egy valószínűségi kiterjesztése, arra a részre nem tud válaszolni, ez nem hangzik olyan frankón, de hogy ez történik. Tehát szerintem a művészeti indítatás, vagy közlendő, vagy egyáltalán egy kifejezési cél, az szerintem egy nagyon nagy választóvonal, gondolom én.
Ez én még annyit tennék hozzá, hogy egyrészt még ez a humanizáláshoz, és akkor utána a szándék kérdéshez is, hogy ez, ennek valószínűleg ennek van egy működő, ez az MI mint a mesterség, mint a csoda. Tehát, hogy egy kicsit ez, tehát hogy elvarázsoljuk, vagy amit varázslatosnak látjuk, és közben antropomorfizáljuk is, tehát hogy van egy ilyen típusú működés, az, hogy ez miért működik ennyire, annak az szerintem igazából az nem magyarázható egyszerűen a marketinggel, mert a marketing is valamire reagál, arra reagál, hogy egyszerűen a kortárs szinten megint csak megváltozott a technológiához való viszonyunk. A technológia, az, hogy a technológia egyre inkább mágikusnak tűnik, az szerintem az nem véletlen, az összefügg ezzel az egész, hogy is mondjam, azzal a folyamattal, ahogy a technológiát éljük, kezeljük, meg előállítjuk, az, hogy annyira kvázi olyan, és akkor megint használom ezt a szót, tehát, hogy olyan poszthumán hétköznapjaink vannak, ahol a technológia az tényleg internalizálódott. Tehát, hogy tényleg a mobilokkal, stb. Egyfolytában benne vagyunk, de ugyanakkor ezt nem tudjuk önmagunktól így eltárgyasítani, nem ezen bent kérdezünk rá arra, hogy az micsoda, és a tudásunk se általános értelemben, a hétköznapi szinten nem adott ahhoz, hogy azt racionálisan elkülönítsük, feltárjuk, hogy működik. Ezeket már kevésbé értjük. Mondhatjuk ám azt is, hogy az egész világnak ez az ilyen, hogy ennek a kortárs ilyen digitális kapitalista társadalomnak a, hát igazából az értelemhez és a tudáshoz való viszonya változott meg, és akkor itt egy kritikai álláspontunk is van, de szerintem ezzel a magicizálással, meg az antropomorfizálással összefügg. Animizmus, ilyen fogalmakat is lehet mondani, ugye a nem modern társadalmaknak az a ilyen kvázi mágikus szemlélete, miszerint ugye minden lélekkel rendelkezik, a mobilon is lélekkel rendelkezik, ez lenne a technomágikus olvasata ennek. De azért ez nem biztos, hogy csak rossz lehet. Lehet, hogy ez egy semleges dolog, és akkor itt a William Gibsonra akarok utalni, ugye a híres Cyberpunk szerző, 80-as években az egyik regényében, őnál mindig az volt, hogy az mesterséges intelligencia kísértetszerűek, valami fura ilyen mágikus vagy szakrális létezőknek tűnnek. Mondjuk használnak, vagyis mondjuk az egyik regényében az van, hogy azok ilyen loák, tehát ilyen vudú mitológiai szellemekként ábrázolódnak. De ott az van, hogy igazából nem eleve azok, csak az emberekkel való kommunikáció során nem is az emberek, hanem az emberek kérdezik az emályokat, hogy ti loák vagytok, és ők mondják azt, hogy nem vagyunk azok, csak nekünk kényelmes, hogy ti azt hiszitek. Mert mi ezáltal tudunk kommunikálni veletek. És akkor szerintem ez amúgy, vagyis nagyon nagyon jól szemlélteti ezt az egész kérdést vagy problémát.
Csak egyetlen mondat, hogy annyira üdített, nekem az egyik kedvenc mondásom Heinelentől, aki a csillagközi inváziót is csinálta, ami nem arról szól, hogy bogarakat rendelünk, még mielőtt valaki azt hiszi. Ez, angol mondom, mert ez az eredeti, de ez a one man's magic is another man's engineering. Tehát, hogy egy ember számára a mágia, az egy másik ember számára az ő mérnöki tudása. Ez nagyon ide tartozik szerintem, tehát hogy ez a csoda, ez van, azt hiszem van, mert sokan érzik, de ez bennünk van, nem a gépben van benne. Talán ez, szerintem ez jól leírja.
Persze, csak ezt nem tudjuk, tehát hogy én, aki azért tudom, amikor beszél hozzám a Telekomnak az asszisztens a telefonon, hát én káromkodok vele, nem tudom, tehát hogy tényleg egy ilyen humán interakcióval itt van az ember, mert szól hozzám. És még most egy kicsit gépi a hangja, tehát még az legalább ezt tudom. De hát most már ugye a beszédszintetizátorok is úgy fejlődnek, hogy most már nem gépi a hang. Tehát, hogy beszél velem valaki, és értelmesen beszél, hát nyilván, hogy humanizálom szerintem. Ez egy ilyen alapvető érzés, egy alapvető tudatalatti, nem is tudom, reakció. Tehát ezt nem tudjuk ebből valahogy kivonni. Főleg azok, nem Mari néni elkezd beszélni majd egy ilyen valakivel, aki kedves hozzá, és hogyha mondjuk ő magányos, akkor még segíti is abban, hogy elmondja a problémáit, és még esetleg javasol neki megoldásokat, és nyilván, hogy humanizálni fogja. Még azt tudja, hogy mi az egyébként, tehát még azt is ért, hogy ez egy igazi ember, sőt, biztos, hogy így lesz.
De ez nem megszokás kérdése? Hát arra gondolok, hogy akik most élünk a világban, azért ritkán találkozunk olyan emberi módon beszélő akármivel, vagy akárkivel, aki nem ember. Tehát ha valaki beszél, akkor gondoljuk, hogy ember. Ugyanakkor tudjuk a szomorú emberi történelemből, hogy abszolút képesek vagyunk erre, hogy igazi emberekkel, nem úgy beszéljünk, mint emberekkel, mert mondjuk rabszolgának tartjuk őket, volt ilyen, van ilyen. Tehát azt gondolom, hogy amint ezek tömegesen elterjednek és meg fogjuk szokni, akkor simán lehet, hogy nem fogunk rájuk csak azért emberként gondolni, mert egyébként emberi hangon beszélnek. Nem tudom, ez csak egy felvetés. De szerintem ez most csak egy ilyen első reakció.
Igen, most ezt még nem tudjuk, de én mondjuk az autómat jobban el tudom különíteni, bár Juliskának hívom a legújabbat, de azért mégis jobban, tehát hogy világos, hogy az a funkció és az egy gép, mint hogyha valaki hozzám beszél. Tehát, hogy most érzésről beszélek, nem arról, mit gondolok, vagy hogy ugye intellektualizálom a dolgot, hanem ugye, hogy érzem magam. Aztán majd lehet, hogyha már minden sarkon lesz egy ilyen, aki beszél hozzám, akkor más lesz, de most még egy ilyen érzés.
Köszönjük szépen! Akkor kinyitjuk a teret a vendégek számára, hogy tegyenek fel kérdéseket nekünk. Az én mikrofonom kicsit hülyén van bekötve, szóval azt így nem adnám oda, vagy nem tudom, hogy ki az, akinek a leghosszabb a...
Mikrofonja?
Igen, köszönöm. A madzagja hozzá. Jó, akkor én...
Elhelyezem a párnát, és akkor jó lesz.
Szóval én szívesen adom a mikrofont, amit szeretném kérdezni.
Nem, ez rövid.
Lehet, hogy ez.
Ez jó lesz. Csak ezt lerakom, mert ez nem kell.
Oké, köszönöm. Én visszakanyarodnék a beszélgetés elejére, ahol ugye elhangzott, hogy az AI gyakorlatilag nem megtanulja, de valami tanulásszerű dolgot végez ezekkel a képekkel, vagy művészeti alkotásokkal, és ezek alapján hozza létre az újabb alkotásokat. Hogy ezt a folyamatot lehetséges-e úgy lekövetni, hogy ezt felhasználva jobban megértsük, hogy mondjuk Van Gogh miért volt akkora festő, amekkora festő volt, vagy Mozart miért volt akkora zeneszerző, mint amekkora volt, hogy ezeket az algoritmusokat lehet-e a művészeti alkotások mélyebb elemzésére használni?
Én azt gondolom, hogy igen. Konkrétan a festészettel én nem tudok most erre példát mondani, de az írott irodalom terén igen. Lehet, és ez még nem is kell AI egyébként, ez elég természetes nyelvfeldolgozó algoritmust használni. Meg tudjuk tenni azt...
Bocsánat, akkor pontosítanak a kérdést, tehát hogy konkrétan az AI-t lehet használni?
Igen, biztosan, mert hogy... Meg tudjuk tenni például azt, hogy fogunk két szöveget, két eltérő szöveget, és képezünk belőle word vektorokat, szó vektorokat. Ez azért jó, mert akkor matematikai műveletet tudunk végezni a szavakkal, tehát értelmezni tudjuk azt, hogy uralkodó mínusz nő, az lesz a király valószínűleg, az uralkodó mínusz férfi, az a királynő jó esélyen. És ha van két eltérő szövegkorpuszunk, amit ezeket megképeztük, akkor meg tudjuk nézni, hogy az egyikben mondjuk mik a nőies szavak, mik a férfias szavak, milyen szavak erőszakosak, mik nem. Tehát, hogy az egyes fogalma, ugye szavakkal fogalmakat kódolunk le, tehát ez szerencsés eleme a nyelvnek, mert így a gépnek nem kell kódolni a fogalmakat, elég csak megtanulni azt, hogy mit mivel használunk mi. És itt például össze lehet vetni szövegeket. Meg tudjuk nézni azt, hogy ami, mit tudom én, aranynál a haza legjellemzőbb 10 dolga, az Petőfinél mi a különbség a között a szerző között, aki elment harcolni, de egyébként gondolkodott erről, meg mi a különbség a között, aki nem ment el harcolni, de szintén gondolkodott ezekben a kérdésekben. Most ez egy példa, ami most így éppen eszembe jutott, mert emlékszem március 15, de bármilyen más. És már nem láttam erre példát, de valószínűleg hasonló logikát, tehát igazából nem látom akadályát, hogy mondjuk a festészet terén. És hát ugyanilyen módon, most így csípőből nem feltétlenül tudom megcsinálni, de hogy a zene terén is el tudom kérdezni, mert miért ne lehetne. Például ilyen összevetési, összehasonlító elemzést végezni. És hát szerintem ez egy jó eszköz arra, hogy megértsük, hogy az egyik művész mitől az, ami még hogyha nem is válaszoljon meg közvetlenül, de mindenképpen egy nagyon jó ilyen adatbányászati eszköz hívjuk. Én úgy gondolom. Nem tudom, válaszoltam, vagy?
További kérdések?
Köszönöm. Én igazából Máriót és Vandát szerettem volna kérdezni, egy személyes kérdés, hogyha ti kapnátok egy csapat hozzáértőt, és egy AI-t, akkor hogyan használnátok a ti kreatív praxisotokban az AI-t, mondjuk gondolok itt a kuratóriumi praxisra és az oktatásban, hogy hogyan tudnátok ti hasznosítani jövőre az éjjelet, és hogy milyen őrült kreatív dolgokra lehetne.
Részben már valaki megvalósította azt, amire az első válaszom lenne. Szerintem a tavalyi bukaresti, vagy meg tavaly előtti bukaresti biennálét egy Jarvis nevű AI kurálta. Most meg nem mondom, hogy pontosan milyen adatszeten lett ez a Jarvis nevű, hát nem mondom akkor, hogy alak, hanem ez a mesterséges intelligencia betanítva, de szerintem baromi izgi lehet mondjuk úgy kiállítást rendezni, hogy valaki nem tudom, így bepötyögi azokat a kritériumokat, amiket ő legyen, nem tudom, a művész, legyen kedves, legyen vele könnyű együtt dolgozni, és amúgy meg foglalkozom ezzel, azzal a témával, és ha ez alapján így összeállítaná nekem a kiállítást, hát nem mondom, nem tudom, lehet, hogy viszonylag gyorsan beleunnék, vagy túl egyszerűvé tenni a munkámat, de mondjuk kíváncsi lennék tényleg, hogy mi az a típusú, nem tudom, adatbázis, ami alapján egy mesterséges intelligencia el tudja végezni azt a munkát, amit mondjuk ilyen nagyon hosszú évek interpersonális networking kapcsolataival, és amúgy persze kutat. Az mondom, ezek azok, amik mondjuk az én munkámat így alapvetően meghatározzák, és azt a részét, hogy a kikutatni, hogy milyen művész milyen témával dolgozik, azt elismerem, hogy erre lehet, hogy képes egy mesterséges intelligencia, de hogy elég-e ez, vagy ki tudja ez mondjuk váltani azokat az ilyen interpersonális dolgokat, amitől én mondjuk azt gondolom, hogy egy kiállítás létrejöttében borzasztóan fontosak. Ezzel mondjuk szívesen agyalnék egy hozzájöttő csapattal.
Igen, így. Hát ugye ez mi az, ami kiváltható? Ezen gondolkodtam én is közben, miközben itt a Vanda mesélt, hogy azért valószínűleg van egy csomó olyan szituáció, egy viszonyrendszer a művészetben, meg a művészeti intézményi világban, meg egyáltalán, de az alkotásban is egyszerűen, hogy ami feltételez valamilyen, hát egy ilyen, valamiféle jelenlétet, jelentsen ez bármit is. Tehát, hogy egy bizonyos esetekben tényleg az van, hogy akár a közös kreatív, és ez tényleg a kollaboratív dolgoknál lehet talán látni, hogy a közös kreativitásnak a működtetése az sok esetben tényleg, nem is tudom, ez ilyen közhelyre, ilyen alkímiákon múlik. Tehát valahol ott azt sok esetben nem is lehet, vagy nem igazán lehet úgy, hogy is olyan még Zoom-on keresztül se, meg semmi, hanem annak van egy ilyen nagyon zsigeri vetülete, hogy én nekem akkor látnom kell a másik szemében azt, hogy az ige, hogy lesz testé, vagy a szellem hogyan, tehát hogy látnom kell rajta, hogy akkor kigyullad a szeme, amikor mond valamit. És neki is látnia kell, hogy én ezt látom, mert ettől megy tovább a folyamat. Tehát, hogy ez valószínűleg az alkotásnak, meg a közös alkotásnak egy nagyon emberi oldala, és akkor nem is beszélünk a színházról például, hogy ott ez hogy működik. De tegyük hozzá, hogy éppen most volt nemrég itthon olyan színi előadás, amit ugye mint mesterséges intelligencia írt, hogy használtak a szövegeknek az előállításában, tehát hogy a színházban is ez van, hogy én mit csinálnék egy mesterséges intelligencia. Engem lehet, hogy az érdekelne, hogy hogyan lehetne előállítani ilyen transzlinguális szövegeket, tehát hogy nyelveken átívelő szövegeket, mondjuk több nyelvű szöveget hogyan lehetne létrehozni, mert amúgy szerintem ez egy nagyon izgalmas, és ebben tényleg tud segíteni, én úgy érzem, és hát ez mindig egy nagy probléma, ez kicsit ez az irodalomnak, ezt a nyelvi kötöttségeit, én nem azt mondom, hogy ez legyűrhetné, hanem egy izgalmas új fénytörésbe helyezhetné ezt, és ez segíthetne akár itt a valamiféle kulturális közvetítésben, meg valahogy, hogy is mondjam, az irodalomnak valahol a nyelv jó, az egy szentélye is, de néha gettó is. Tehát, hogy segít is, meg nem is minket néha a nyelvi korlát, de hogy szerintem ez egy izgalmas dolog, és lehet, hogy valami ilyesmire használnám. Tehát egy ilyen nyelvek közti irodalomnak a kidolgozására.
További kérdések? Mi
nincsenek, akkor köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek és meghallgattatok minket. Sziasztok!
Köszönjük.